Podgyász. Úti célok turista szemmel.
Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak! Mai utazásunk során a Balaton északi partjára látogatunk, ahol két olyan települést fedezünk fel, amelyek talán a leginkább hozzájárultak ahhoz, hogy a magyar tenger az ország egyik legkedveltebb úti céljává váljon. Első állomásunk Balatonfüred, a reformkor és az elegáns villág városa, majd ellátogatunk Tihanyba is, ahol a bencés apátság, a levendula mezők és a Balaton egyik legszebb panorámája vár bennünket. Köszöntöm utitársamat és idegenvezetőnket, Borsos Flórát. Szia, Flóra!
Szia, Inesz! Köszöntöm a kedves hallgatókat!
Ahogy már említettem, utunkat Balatonfüreden kezdjük, amelyet sokan a kultúra városának is neveznek. Mitől vált ilyen fontos településé?
Balatonfüred nem véletlenül kapta meg a kultúra városa jelzőt, ugyanis már a 19. században is a magyar szellemi élet egyik kedvelt találkozóhelye volt. Tehát írók, költők, művészek és politikusok is megfordultak itt. Ez a pezsgő kulturális örökség pedig a mai napig meghatározza a város hangulatát. Most gondolhatunk itt az Anna bál hagyományára, amit az Anna naphoz legközelebbi szombaton tartanak, a jókai emlékekre vagy a Tagore sétányra is, ezek mind hozzájárulnak Balatonfüred egyedi karakteréhez. Emellett pedig egész évben színvonalas fesztiválok, koncertek, kiállítások és irodalmi programok várják a látogatókat. Úgyhogy Balatonfüreden a Balaton szépsége és a kultúra kéz a kézben jár.
Miért éppen Balatonfüred vált a reformkori Magyarország egyik meghatározó találkozó helyévé?
Ennek több oka is volt. Balatonfüred már a reformkorban is híres gyógyhelynek számított, így az ország minden tájáról érkeztek ide a nemesség, a politika és a kulturális élet meghatározó szereplői. A gyógyulás mellett azonban itt lehetett találkozni, beszélgetni, új gondolatokat megosztani, így a város egy igazi társasági központtá vált. Olyan meghatározó személyiségek fordultak meg itt, mint Széchenyi István, vagy Kossuth Lajos, esetleg Jókai Mór, akinek ugye villája is volt itt, de erről majd beszélek, és ők mind hozzájárultak Balatonfüred különleges szellemi légköréhez.
És ugye, ahogy már az elején is megemlítettük, Balatonfüredet a kultúra városaként is emlegették, és ahogy te is mondtad az előbb, számos híres személyiséggel is összefonódott a neve. Többek között Jókai Mór is szívesen időzött itt. Milyen kapcsolat fűzte az írót a városhoz?
Jókai Mór különösen szoros kapcsolatot ápolt Balatonfüreddel, hiszen feleségével, Laborfalvi Rózával együtt rendszeresen töltötte itt a nyarakat. A villa, amelyet a házaspár építetett, egy ilyen igazi alkotóhelyé vált. Jókai itt dolgozott több művén, és a Balaton hangulata is többek között őt megihlette. Egyébként a legismertebb példa erre az Aranyember, aminek a balatoni helyszínei és természeti képei is ezt az inspirációt tükrözik. Jókai számára Füred egyszerre jelentette a feltöltődést, a nyugalmat és a pezsgő társasági életet. Ma a Jókai Villa múzeumként őrzi ezt az örökséget, így a látogatók itt is átélhetik ezt a különleges atmoszférát, ami egykor az ország egyik legnagyobb íróját inspirálta. A tavalyi év egyébként Jókai születésének 200. évfordulója volt, aminek az alkalmából Jókai 200 emlékévé lett nyilvánítva, és ez egy egész éves programsorozatot foglalt magába, aminek a nyomai Muravidéken is felfedezhetőek voltak. Most gondolok itt például arra, hogy Radamosban például Jókai bablevest főztek, de az általános és középiskolások az Aranyembert és Jókait feldolgozó tantermi színi előadáson is részt vehettek.
És nem csak az irodalom, hanem a képzőművészet is fontos szerepet játszik a város életében. Milyen kulturális helyszíneket érdemes felkeresni?
Hát igen, Balatonfüreden lényegében a kultúra az minden sarkon szembe jön az emberrel. Az egyik kihagyhatatlan helyszín az a Vasarik Galéria, ahol egész évben izgalmas kortárs és klasszikus képzőművészeti kiállítások várják a látogatókat. Érdemes ellátogatni a Modern Műtárba is, amely a 20. és 21. századi magyar művészetet mutatja be, de a Jókai Mór Emlékház amit ugye már említettem, illetve a Jukai villát, és különleges élményt nyújt azoknak, akiket érdekel az irodalomtörténet. Ha pedig inkább a szabadtéri programokat kedveljük, a Tagore sétány szobrai és emlékművei igazi kulturális sétára hívnak, és még ráadásul mindezeket egész évben fesztiválok, koncertek és kiállítások egészítik ki, úgyhogy Balatonfüreden mindig találunk valamilyen inspiráló kulturális élményt.
És idegen vezetőként milyen útvonalon vezetnél végig bennünket?
Elsősorban én mindenképpen a reformkori városrészt választanám. Érdemes a Gyógytérről indulni, majd végig sétálni a Tagore sétányon, amely a Balaton egyik legszebb panorámáját kínálja, ugye a Tihanyi-félszigettel. Útközben megcsodálhatjuk a híres szívkórház épületét, a kikötőt, a szobrokat és az emlékfákat, amelyek mindegy-egy történetet mesélnek el. És akkor innen érdemes felkeresni a Jókai Mór emlékházat, majd elsétálni a Vazari galériához, végül pedig megpihenhetünk egy hangulatos kávézó teraszán, vagy esetleg a Balatonparton. Úgyhogy szerintem ez az útvonal megmutatja azt, hogy Balatonfüred miért különleges, hiszen végig sétáltuk a kulturális helyszíneket, de közben a Balaton nyugodt varázsa is magával ragadhatott minket.
Kevés olyan esemény van Magyarországon, amelynek akkora hagyománya lenne, mint a Balatonfüredi Annabálnak. Honnan ered ez a különleges rendezvény, és mit jelent ma Balatonfüred számára az Annabál?
Akárcsak Jókai Mór, az Annabál is tavaly volt 200 éves, hiszen a gyökerei egészen 1825-ig nyúlnak vissza, amikor először rendezték meg a Balatonfüredi Horváth házban, méghozzá a legenda szerint a házigazda lányáról, Horváth Anna Krisztináról kapta a nevét ez a bál. Ezt az édesapja rendezte egyébként a lánya számára, és úgy tartják a hagyomány szerint, hogy az esemény sikeres volt, hiszen a fiatal hölgy ezen a bálon ismerkedett meg leendő férjével, Kis Ernővel, aki később az aradi vértanúk egyike lett. Egyébként nem csak ezért volt sikeres, hanem később ez a bál a reformkori társasági élet egyik legjelentősebb eseményévé vált. Nem csak a báli hangulat miatt volt különleges, hanem azért is, mert itt találkozott a korpolitikai, kulturális és társadalmi elitje. Gondolok itt olyan neves vendégekre, mint Kossuth Lajos, Széchenyi István, Veselényi Miklós, de ugye Jókai Mór, Blaha Lujza és Vörös Marti Mihály és gyakori látogatói voltak az eseménynek. Ma az Annabál Balatonfüred egyik legfontosabb kulturális eseménye és egyben élő hagyománya. Minden nyáron több száz vendéget vonz, miközben megőrzi a 19. századi eleganciát és a szokásokat is. A bál szépeinek megválasztása, a díszes ruhák, a palotás és a másnapi szívhalászat mind olyan hagyományok, amelyek generációk óta részei az eseménynek. Úgyhogy az Annabál ma már nem csak egy rangos társadalmi rendezvény, hanem Balatonfüred egyik legmeghatározóbb turisztikai és kulturális szimbóluma is, és megmutatja nekünk azt, hogy hogyan találkozhat a történelmi örökség a mai élményekkel. Egyébként az Annabálnak számos kísérő programja van, úgyhogy ha érdekel minket a bál, vagy esetleg, hogy mit fogyasztanak, hogy lehet belépőt kapni rá, akkor érdemes ellátogatni az Annabálnak a honlapjára, ami egyébként Anna napja nem sokára esedékes, úgyhogy nem sokára megrendezésre kerül.
Balatonfüred elegáns villái és reformkori hangulata után most a Balaton egyik legismertebb félszigetére látogatunk. Talán nincs olyan ember, aki ne ismerni a Tihanyi apátság jellegzetes látványát. Milyen történet húzódik meg a több mint 900 éves falak mögött?
Jól mondod, hogy több mint 900 évesek a falak, ugyanis a Tihanyi bencés apátság története egészen 1055-ig nyúlik vissza, amikor első András király megalapította a monostort a bencés szerzetesek számára. Ez nem csak Magyarország egyik legjelentősebb középkori emléke, hanem a magyar nyelvtörténet szempontjából is kiemelkedő helyszín, méghozzá azért, mert az alapító levél a legrégebbi, eredetiben fennmaradt magyarországi oklevél, amelyben már felismerhető magyar szavak is szerepel. szerepelnek a bencés szerzetesek, évszázadokon át fontos szellemi és lelki központként tartották fenn az apátságot, amely így nem csak vallási, hanem kulturális értelemben is meghatározó szerepet töltött be a Balaton régiójában. A több mint 900 év során királyokat, háborúkat és újjáépítéseket is megélt, miközben végig megőrizte kiemelt jelentőségét. Az apátság altemplomában ma is megtekinthető első András király sírja, amely az egyetlen épségben fennmaradt árpádkori királyi temetkezési hely Magyarországon. A falak közül kilépve pedig azonnal a szemünk elé tárul a páratlan balatoni panoráma.
És miért olyan fontos a Tihanyi alapítólevél a magyar nyelv történetében? Erről is beszéljünk egy kicsit.
Igen, ezt már említettem részben. A Tihanyi alapító levél azért kiemelkedően fontos a magyar nyelv történetében, mert ez az első olyan fennmaradt oklevél, amelyben már írott formában felismerhetően megjelennek a magyar szavak és kifejezések egy latin szövegbe ágyazva. Úgyhogy ez egy igazi nyelvi, nyelvtörténeti időutazás, megmutatja, hogy hogyan hangzott a magyar nyelv közel 1000 évvel ezelőtt, és hogyan illeszkedett be az akkori Európa írásbeliségébe. Igazából, ha úgy veszük, ez a dokumentum nem csak egy történelmi, hanem nyelvi pillanatfelvétel is, hiszen olyan kifejezéseket őriz, amelyek a mindennapi élethez és a földrajzi viszonyokhoz kapcsolódtak, és nyilván ma már ezeket teljesen máshogy mondjuk, úgyhogy ezért tartják a magyar nyelvtörténet egyik legfontosabb mérföldkövének.
Ugye a beharangozó elején említettem a levendulákat is. Hogyan vált a levendula a település egyik jelképévé?
Hát igen, hogyha Tihanyra gondolunk, akkor az apátság mellett rögtön a levendulák jutnak az ember eszébe. Ezek a virágok a múlt század elején jelentek meg igazán a félszigeten. Az 1920-as években kezdődött meg a levendula termesztése. Vittera Gyula, a korának neves gyógynövény szakértője telepítette Magyarországon az első levendula ültetvényt egyenesen Franciaországból hozott szaporítóanyaggal, és a francia Provence mintájára próbálták kialakítani, illetve meghonosítani a növényt a Balaton felvidéken. És a különleges klíma, valamint a vulkanikus talaj pedig annyira ideálisnak bizonyultak, hogy a levendula gyorsan otthonra talált a félszigeten. A nyár elején a lila mezők és az illatok egy ilyen igazi vizuális és illatozó élményt adnak az arra a látogatóknak, és nyilván erre fesztivált is szerveznek. A Tihanyi Levendula Fesztivál ezt az örökséget ünnepli lényegében.
És mi a helyzet a híres tihanyi vízhanggal? Valóban olyan, mint régen volt?
Tihany híres vízhangja nem csak egy természeti jelenség, hanem egy szép népi legenda is kapcsolódik hozzá, ami úgy szól, hogy volt egyszer egy gyönyörű, ám néma királylány, aki aranyszőrű kecskéjét legeltette a tihanyi dombokon. Egy napon aztán a Balatonból kiemelkedett a hullámkirály, és tejért könyörgött, hogy meggyógyítsa a beteg fiát. A tej megtette a hatását, hála az égnek, a fiú felépült, a lány pedig végre megszólalt, és a hangja annyira szép volt, mint a tótükrén átsuhanó szellő. A királyfia azonnal beleszeretett a lányba, ám a lány visszautasította, és emiatt a fiú sajnos belehalt a bánatba. Úgyhogy a hullám király dühében megátkozta a lányt, és egy sziklába zárta, a kecskét pedig elnyelte a Balaton. És úgy hírlik, hogy a lány azóta is onnan, a vízhangkőtől, mint egy 300 méterre lévő épületnek a, vagyis a sziklának a falaiból felel a kilátásokra, úgyhogy itt született meg a tihanyi vízhang. Egyébként látogatók és a helyiek is előszeretettel próbálgatták a vízhangot, a kilátással beszélgettek, vagy hát a tájjal beszélgettek lényegében, és ez egyfajta játék vagy közösségi élmény volt. Úgyhogy ez egy természeti érdekesség, de nyilván van neki egy ilyen társadalmi vagy társasági esemény jellege is. És ahogy említettem, a klasszikus visszhang az már nem mindig olyan erős, mint régen volt, de azért a legenda és ez a hagyomány tovább él, és a látogatók még mindig előszeretettel megállnak a visszhangdomnál, és megpróbálják, hogy válaszol-e nekik a kilátás, és akkor ők ezzel lényegében ennek a régi történetnek a részeivé válnak egy pillanatra.
Mihály nem csak történelmi emlékei miatt különleges, hanem természeti értékei miatt is. Mely helyeket érdemes felkeresni?
Tihany természeti oldala legalább annyira izgalmas, mint a történelmi öröksége. Az egyik legikonikusabb hely az a belső tó, amely egy vulkáni eredetű tó, és a félsziget közepén fekszik, innen nem messze található az Apáti-hegy, ahonnan az egyik legszebb kilátást nyílik a Balatonra, ugye különösen naplementében, vagy esetleg napfelkeltében, ha csak korán kelő típusok vagyunk, és szintén kihagyhatatlan a gejzírmező, ahol a vulkanikus múlt emlékei különleges formában jelennek meg, minthogyha egy másik bolygóra csöppentünk volna, de emellett a Csúcshegy is egy népszerű kirándulóhely, ahonnan pedig 360 fokos panoráma nyílik a Balatonra és a környező hegyekre és dombokra. Azt hiszem, hogy ez adja a Tihany egyik legnagyobb vonzerejét, hogy a táj és a kultúra, illetve a történelem itt is összeölelkeznek, ahogy már oly sok városban, amit említettünk az adásban.
Gondolom, te is már jártál a félszigeten. Van kedvenc kilátópontod?
Hát, ha egyet kellene kiemelni, akkor a Csúcshegy lenne az, pont emiatt a 360 fokos panoráma miatt. Itt azt mondanám, hogy összeáll a táj, tehát így a lábad alatt van a Balaton szinte teljes panorámája, illetve előtted vannak a félszigetnek a dombjai, és tiszta időben a túlpart is nagyon szépen kirajzolódik.
Most, ha egy kicsit visszakanyarodunk így a nyárra, Balatonfüred és Tihany is megtelik élettel ebben az időszakban. Milyen eseményeket ajánlanál?
Balatonfüred nyara tényleg az egyik legpezsgőbb a Balatonon, és ilyenkor szinte egymást érik a programok. Nyilván a legismertebb esemény az a már említett Annabál, de a sportkedvelőknek kihagyhatatlan a kékszalagvitorlás verseny, rajtja és mezőnye, ami ugye Európa egyik legnagyobb tókerülő vitorlás versenye, és a füredi kikötő ilyenkor egy ilyen hatalmas fesztivál hangulatú központtá alakul. Ha inkább a gasztronómia vagy a helyi ízek vonzák a kedves hallgatókat, akkor ajánlom a balatoni borheteket, ami a Tagore sétányon zajlik, és akkor a helyszín ilyenkor megtelik borászokkal, zenével, és esti nyüzsgéssel, ami egy ilyen igazi balatoni nyár hangulatot kölcsönöz, hiszen ott van mellettünk rögtön a Balaton. És mindezt egész nyáron kisebb koncertek, szabadtéri színházi előadások és kulturális estek egészítik ki, úgyhogy Balatonfüred tényleg olyan hely, ahol szinte minden este történik valami. Tihany nyara egy kicsit nyugodtabb, viszont itt is vannak olyan események, amiket muszáj, hogy megemlítsünk, ilyen például a Tihanyi Levendula Fesztivál, de természetesen Tihanyban is egész nyáron kisebb szabadtéri koncertek, templomi hangversenyek várják a látogatókat, emellett többfajta kulturális est is megrendezésre kerül. Tihanyban annyira nem a tömegfesztiválok dominálnak egyébként, hanem egy ilyen lassabb, élményszerű ritmus a jellemző.
Ugye nem mehetünk el a helyi ízek mellett. Mit érdemes megkóstolni, ha Balatonfüreden, vagy esetleg Tihanyban járunk?
A Balaton felvidék gasztronómiája pont olyan sokszínű, mint a táj maga, és egy balatoni kirándulásnál szinte kötelező belekóstolni a helyi ízekbe. A környék egyik legnagyobb klasszikusa nyilván a frissen sült balatoni hal, ezeket pedig gyakran ropogós bundában citrommal kínálják, és ha a parton eszik, akkor jön ez a balatoni nyár életérzés. A másik kihagyhatatlan élmény pedig a bor. A Balatonfüred csapak borvidék fehérborai, például az olasz Riesling, friss, gyümölcsös karakterükkel tökéletesen illenek a nyári estéhez, különösen egy vízparti sétával kísérve esetleg. Édességből annyira nincsenek különlegességek, viszont a balatoni alapélményhez hozzátartozik azért egy kürtős kalács vagy egy hűsítő fagylalt, ami esetleg lehet egy kézműves fagylaltozóból, úgyhogy azt mondanám, hogy ne a bonyolult fogásokat keressük, hanem a legegyszerűbb hangulathoz tartozó ételeket.
És ugye mielőtt elköszönnénk, szeretném elkérni a mai adás titkos tippjét, hogyha egyetlen helyet ajánlhatnál, ami kevésbé ismert Balatonfüreden, vagy akár Tihanyban, akkor melyik lenne az?
Hát, Tihanyba keressük meg a lendvai művésztelepeken is gyakorta vendégeskedő kárpátaljai Kolotko Mihály gerilla szobrát, ami a Pompom meséiből ismert csoki imádó gombócartúrt ábrázolja. Egyébként ez azért is aktuális, mert a mese atya, a magyar Andersennek is hívott Csukás István idén lenne 90 éves.
Mai utazásunk során a Balaton két gyöngyszemét, Balatonfüredet és Tihanyt fedeztük fel. Megismerkedtünk a reformkor hangulatával, az Annabál és a Kékszalag hagyományaival, ellátogattunk a Tagora sétányra, majd Tihanyban a Bencés apátság, a Levendula mezők és a Balaton egyik legszebb panorámája várt bennünket. Flóra, köszönöm, hogy ma is velünk tartottál. Kedves hallgatóink, reméljük, hogy sikerült kedvet csinálnunk ehhez a különleges balatoni vidékhez. Ez volt a Podgyász mai adása. Legközelebb újabb magyarországi városokat fedezünk fel együtt. Tartsanak velünk akkor is, a viszonthallásra!